Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Sok nő onnan tudja, hogy gyermeket vár, hogy émelyeg, hány ingere van, és a reggelt hányással kezdi. Olvasva a könyvet, ünnepeltem, hogy ezeket megúsztam, de nekem is voltak illatok, például kávéé, amitől én is émelyegtem. De persze egy biológusnak még a más állapot is más. Szegény szerzőm nehéz babaváró volt, kétszer is. Sokszor elgondolkozott, hogyan bírta volna ki úgy, hogy nincs mellette a párja, aki megeteti enyhén pirított kenyér és sajt reggelivel. És ha már így elgondolkodott, akkor párhuzamot vont az állatvilág szaporodási módozataival. Szarkasztikus humorral, könnyedséggel és lazasággal beszél a párhuzamokról és a különbségekről. Felmondani nem tudnám az állatvilág 81 féle szaporodási módját, de a könyvet nagyon élveztem. Nem különben a könyvet szakmailag lektoráló, biológussal való beszélgetést. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását csak a személyes átvétellel tudjuk megoldani. A Figura könyvkiadó adta ki Anna Blix a Várandóság 47-et című és 81 további módaszaporodásra alcímű munkáját. A magyar kiadás egyik szakmai lektorával, dr. Makos Judit biológussal beszélgetünk. Nagyon jó élmény volt olvasni. Én idéznék is egy gondolatot a könyvből, mert nagyon képszerű, és jól kifejezi mindazt, amit ő ebben a könyvben összehozott. Ez az életfája. Az összes élőlény az életfájának különböző ágain helyezkedik el, de mindannyian egytől fakadunk, ugyanabból az őslevesből jöttünk létre.
Hát igen, ugye az evolúciónak ez az egyik ilyen ős gondolata, vagy nagy gondolata, hogy mindenki össze van kötve. Azt nem mondanám, hogy mindenki egyformán működik, de hogy minden olyan élőlény, ami például minden emlős, az ugyanonnan jön, vagy most minden gerincesebb, ugye már a madarak meg a hüllők is akkor benne vannak, ugyanazokkal az ősökkel rendelkezik, és akkor vissza lehet oda lépegetni, és az, hogy egy madár hogy viselkedik, és az, hogy én hogy viselkedem, az ugyanazzal a szabályrendszerrel végig logikázható, hogy miért lesz egy madár olyan, amilyen, és miért leszek én, meg más, milyen, miért van az, hogy a madarak azok repülnek, én meg nem, vagy miért tojnak tojást, én meg nem. Igen, ez az életfája, ez szerintem egy nagyon jó metafora arra, hogy működik az evolúció.
Az emberi várandósággal, az emberi szülési móddal, vagy szaporodási móddal, és még ezen kívül 81 másik szaporodási móddal ismerkedünk meg a könyvben. Rengetegféle módokon szaporodnak az élőlények a Földön. Úgy jönne át nekem, hogy az élet értelme, hogy a génjeinket tovább örökítsük. Lehetséges ez?
Abszolút, te így van. Igen, amikor arról beszélgetünk biológusként, hogy mi az, hogy élet, mi a definíciója az életnek, mit tekintünk élő dolognak, akkor ez az egyik kritérium, hogy az illető az szaporodjon. Az a dolog, ami nem szaporodik, azt nem gondoljuk élőnek. Például, amikor olyanokról szoktak beszélni, hogy az AI az vajon éle a biológus számára, a biológus számára a mesterséges intelligencia, mondjuk a ChatGPT, amivel beszélgetni lehet, az nem él, nem szeretne saját magáról másolatot készíteni. A biológiai élőlényeknek az az egyik fő funkciója, hogy saját magukról másolatokat tudjanak készíteni, hogy szaporodjanak. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy valami élő, akkor az egyik kritérium az az, hogy ő tudjon szaporodni, tudja reprodukálódni, ez rá a komoly szakmai szó, de vannak még egyéb ilyen kritériumok, azt is szeretnénk, hogy az illető az egyen, meg üritsen. Ilyeneket is szeretnénk tőle, ez is az egyik ilyen kritérium annak, hogy valamit élőnek tekintsünk.
Azon az alapon próbál valamilyen rendszert összehozni a könyvolvasói számára, hogy adaptív viselkedés, ami azért alakul ki, mert az élőlény számára előnnyel jár. Nagyon sok olyan viselkedés az embernél, például ez a reggeli rosszul létek, vagy émeigés, ami nem igazán jár előnyökkel.
Az evolúciós szemszög az nem pont azt mondja, hogy az fog megtörténni, ami előnnyel jár, hanem azt mondja, hogy az fog megtörténni, ami nem jár hátránnyal. Ami lehet egy semleges dolog, vagy lehet az, hogy olyan hátránya van, ami meh túlélős. És az pedig, hogy mit értünk az alatt, hogy előny vagy hátránya valami, az lesz előny, amiből gyerek lesz. Tehát vagy az segíti, hogy én túléljek, ha én sokáig élek, akkor ugye nekem több gyerekem lesz, mint hogyha gyorsan meghalok. Vagy az segíti, hogy a gyerekeim túl tudjanak élni, tehát mondjuk olyan módon útot gondozok, hogy ilyesmi. De egy csomó olyan dolog történik, ami nem biztos, hogy elsőre, hogy ránézünk, logikus az, hogy ez hogyan nem egy hátrány. A reggeli émegésről, azt hiszem amúgy, hogy erről pont nem ír a könyv, tehát lehet, hogy most olyan dologról mesélek, ami a könyvön túlmutat, de a reggeli émegésnek az evolúciós hasznáról van egy olyan elmélet, hogy azért émelyeg reggel az ember, hogy a többiek segítsenek neki. A gyereknevelés az embernél ugyanis nem egy magányos dolog eredetileg. Olyan típusú állatok vagyunk, akik csapatban nevelik a gyerekeiket, ezt alloparentiának hívják, hogy közösen neveljük együtt a gyerekeket. Ugye van is ez a mondás, hogy egy egész falu kell ahhoz, hogy fölneveljen gyereket. It takes a village to raise a child. Bármi, ami azt segíti elő, hogy a többiek azok odajöjjenek, és köré gyűjjenek, és segítsenek téged, az segíti. Nem jó élmény egyedül terhesnek lenni, segítségre van szükséged. Az émegésnek lehet az egyik haszna, vagy van olyan elmélet, ami azt mondja, hogy az a haszna, hogy a többiek oda jönnek és segítenek. Én meg is ez az elején jön a terhességnek, és ez segít abban, hogy megerősödjenek a baráti kapcsolatok, hogy utána, amikor már tényleg szükséged van segítségre, mert nem bírod el a pocakodat, meg kell szülni, nem lehet egyedül szülni, akkor már ott legyenek ezek a barátok, akik tudják azt, hogy szükség van rájuk, hiszen már az émeigésnél is segítettek neked. Szóval azt hiszem, hogy ez az elmélet, ez nincsen benne a könyvbe, de hogy ez az egyik ilyen próbálja magyarázni azt, hogy miért émeigünk. Persze az is lehet, hogy semmi haszna nincsen az émeigésnek, hanem ez egy mellékhatás, aminek viszont nincsen káros része, vagy nem káros annyira, hogy ez kiszelektálódjon, ami azt jelenti, hogy nem káros annyira, hogy az anyuka vagy a gyerek belehaljon, vagy emiatt legyen valakinek kevesebb utódja. Magát az émeigést amúgy az okozza, hogy úgy emlékszem, hogy ez ilyen fölborult hormonális dolgok okozzák az émeigést. Mondhatni nem egy feature, hanem egy bug, tehát hogy ez egy olyan dolog, ami mellékhatást, tehát el kell viselni. Tehát az is lehet, igazából nincsen neki effektív előnye, csak nem annyira hátrányos, hogy abból nekem vagy a gyereknek nagy hátránya legyen. Amúgy nem émeljek mindenki, tehát ebben is van
igen.
Egyéni
átérés. Igen, igen, igen. Neki igen. Egy kifejezetten nehéz terhessége van a leírás szerint, de nekem például abszolút nem volt, tehát emlékeim nincsenek is erről a dologról. Az egyik kedvenc szaporodási történetem az a antarktiszi császárpingvin, aki a hím a lábán tartja a tojást, és amikor kikel a tojás, akkor testével melegíti az újszülöttet. És itt van az első olyan humoros beszólás, végig kíséri az egész könyvet, aminek ez a szarkasztikus humora és a látás módja nagyon tetszik. Tehát itt például azt mondja, hogy felváltva etetik, és felváltva melengetik, vigyázzák ezt az újszülött bébit. Körbeállnak a pingvinek, mindig váltakozik, hogy ki van belül és ki van kívül ebbe az antarktiszi hidegbe, és akik belül vannak, azok pihennek ilyenkor. Körülbelül egy olyan 4 héttel a tojás kibomlása után, tehát megszületett a kisbébi, visszatér a pingvin mama, rákokkal és halakkal teli bendővel, idézett a könyvből, hogy tovább melegítse, nevelgesse a fiókát. Az úton nem falta fel egyetlen leopárdfóka, vagy karszárnyú delfin sem, és nem jutott arra, hogy a gyereknevelés helyett inkább önmagát szeretné megvalósítani. Ezek azok a beszólások, imádtam.
Nagyon jó humora van a könyvnek, igen. Szerintem amúgy ez egy nagyon jó technika is, hogyha most előveszem a tudománykommunikátort, vagy az ismeretterjesztőt saját magamból. Szerintem enélkül a humor nélkül nem lenne ennyire sikeres ez a könyv. Ez egy technika, amivel meg lehet fogni az embereket, és szerintem roppant mód jól működik. Nem tudom, hogy ez ilyen norvég humor, vagy ez Annának a saját humora, de fantasztikusan jól működik.
A kívülálló megszereti az állatvilágot.
Egyet is értek, ez valóban nagyon jól működik a könyvben, és szerintem szükség is van rá, mert hogyha belegondolunk, ez az egész ilyen szülés dolog, ez egy nagyon nehéz téma. Hogyha erről csak úgy beszélget az ember, akkor könnyen bele tud szaladni akár negatív személyes élményekbe is. Fordításban is jön a humor. A fordítóról azt látom, hogy sokat dolgozott azon, hogy ezek a humoros részek jól működjenek magyarul. Van benne egy-két ilyen szóvic például, ahová így át kellett ferdíteni a szöveget, meg ilyesmi. Veres Kata a fordító. Igen. Tökre tudom ajánlani, hogy akár vele is beszéljél. Nagyon jó beszélőkével van megáldva a Kata. És szívesen mesél arról, hogy milyen élmény fordítani, meg milyen fordítónak lenni. Szóval tudván azt, hogy Magyarországon az egészülés az egy társadalmilag milyen átpolitizált téma, és gyakran nehéz ezekről beszélni. Szerintem nagyon-nagyon jó, hogy mindig megjelenik benne a humor, meg azért egy csomószor nagyon nehezek ezek az állattörténetek emberként. Azért tele vannak a tragédiával, polipoknak az a tragédiája, hogy addig él, ameddig nem éli meg azt, hogy megszülessen a gyerek. Tehát soha nem találkozik a gyerekeivel. És ez az utódgondozás, hogy tud belőle kajálni a gyerek egy darabig. Az az utódgondozás, hogy a tojásokra, vagy ilyen kis petékre vigyáz a mama. Hogyha emberként gondolunk rá, akkor ez egy nagyon szomorú ilyen történet is lehet, és a humor segít abban, hogy ez oldódjon. Úgyhogy ja, szerintem is nagyon jól működik benne a humor.
Nagyon tetszik nekem az a megközelítés, hogy a természet olyan fajokkal van tele, ami nem illeszkedik az apa-anya-gyerek heteronormatív meséjében, hanem fajról fajra változik, hogy a párosodás után melyik nem veszi magára a gondoskodás terhét. Ez kicsit szembe megy a mostani politikai nézettel.
Főleg úgy, hogy embernél ezt nagyon nehéz vizsgálni, mert hogy az ember az nem csak egy biológiai lény, hanem kultúrában élő lény, ami azt jelenti, hogy egy csomó dologról nem tudjuk, hogy ez olyan, hogy vele születünk, ott van a génjeinkbe, vagy pedig megtanultuk. Nem az ember az egyetlen olyan élőlény, aki megtanul dolgokat, és nem vele születik, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ember értékrendet is tanul, vagy szokásokat is tanul, vagy olyan dolgokat is tanul, hogy mit csinál a többség. És az ember ez egy olyan lény, aki nagyon szereti azt csinálni, amit a többség csinál körülötte. Szeretünk úgy kapcsolódni a saját csapatunkhoz, hogy a lehető legugyanolyanabbak vagyunk, mint a saját csapatunk, mint a barátaink, mint a közegünk. Nem véletlen az, hogy a kisgyerekek szeretnek úgy öltözködni, mint a legjobb barátnőjük, meg ehhez hasonló dolgok. És emiatt, hogy egy csomó mindent tanulunk, és az értékeket is tanuljuk, nem tudjuk, hogy tanuljuk-e, de egy részét biztos, hogy tanuljuk, ezért nehéz azt vizsgálni, hogy vajon ha nem tanulnánk, akkor hogy nézne ki az ember? Lenne egyáltalán család? És ha lenne, akkor az olyan lenne, mint ami most. Olyanok lennénk, mint a pingvinek, ahol van apuka meg anyuka, mind a ketten utód gondoznak, és akkor kívülről ilyen népmesei és monogám családként élnek legalábbis abban az egy évben, vagy pedig mondjuk olyanok lennénk, mint egy jól nevelt páva, ahol páva apuka körbe táncolja páva anyukát, és hogyha megvan a gyerekcsinálásnak a vége, akkor páva apuka elmegy körbe táncolni egy másik páva anyukát, és az aktuális páva anyuka meg ott marad utód gondozni. Mind a kettő egy-egy madár, de teljesen más, mondhatni, családstruktúrában élnek. Nem tudjuk azt, hogy az embereknél mi lenne, hogyha nem lenne rárakodva ez a kulturális réteg. Tudunk rá következtetni, tehát vannak különböző elméletek, amik azt mondják, hogy ilyen lenne, vagy olyan lenne,
A nőstény és hím fogalompár több mindent foglal magában, mint hogy az adott egyedek milyen ivarsejteket termelnek. Az ivarszervek kinézetét, az egyed küllemét, sőt a viselkedését is. Gondoljunk csak a nőstény és hím madarak viselkedésére. Ránézünk egy kisbaba nemi szervére, és már el is képzeljük, hogy milyen lesz, amikor felnő. Ha a nemi szerve úgy néz ki, mint ami nagy ivarsejteket termel, ha akarjuk, ha nem, lelki szemeink előtt megjelenik a 3 éves kislány, aki babázik, gyöngyöt fűz, vagy egyéb finom motoros tevékenységeket folytat, kedves és gondoskodó a nála kisebbekkel. Ha viszont úgy tűnik, hogy a nemi szerve kis sejteket termel, egy 3 éves kisfiúra gondolunk, aki autókkal játszik, szeret ugrálni és egyensúlyozni, létrára mászni, és sokat hangoskodik. Elvárjuk, hogy a nagy ivarsejteket termelők egész életükben máshogy viselkedjenek, mint azok, akik kis ivarsejteket termelnek. Ezek a társadalmi nemi szerepek, azaz, hogy egy kultúra milyen viselkedést vár el egy fiútól vagy egy lánytól. Ahogyan jobban megismerjük az állatvilágot, azon keresztül a saját fajunkat is, és repedezni kezd hagyományos felfogásunk arról, milyen szerepük van a kis és nagy ivarsejteknek az egyed reprodukciós fókuszában, hogy utógondozásra vagy a sperma szétszórásáért folytatott versengésre fordít-e inkább energiát, a biológiai nemről alkotott elképzeléseink is meginognak. Amikor hímekről és nőstényekről van szó, legyenek azok emberek vagy más fajok egyedei, nem csak az általuk termelt ivarsejtekre gondolunk, de rögtön elképzeljük azt is, hogy hogyan élik az életüket, hogy a nőstények passzívak, a hímek aktívak, és hogy melyik ösztön dominál náluk, az anyai vagy a versengés ösztöne. Ugyanakkor a nőknek is lehet kifejezetten magas tesztoszteron szintjük, márpedig a tesztoszteronra hagyományosan férfi hormonként tekintünk, és XY kromoszóma párral rendelkező férfiaknak is lehetnek női nemi szerveik. Akkor mi is határozza meg a nemünket? Darwin nehezen tudta a biológiai nemet a saját kulturális kontextusától elvonatkoztatva értelmezni, ami furcsa, hiszen nagyon is képes volt az absztrakt gondolkodásra, elvégre neki köszönhetjük a világ legfontosabb biológiai felismerését, a teremtő Isten mítoszával szakító evolúciós elméletet. Ehhez hasonlóan nekünk is nehezünkre esik ma elvonatkoztatnunk attól, amit a biológiai nem természetben betöltött szerepéről tanultunk, és hogy mindez mit jelent számunkra, illetve a társadalmi nemi szerepeink szempontjából. Pedig a viselkedésünkkel kapcsolatos elvárások nagyban hatnak a tényleges viselkedésünkre.
Valószínűleg van bennünk egy nagy adag plaszticitás arra, hogy mifelé vagyunk tolhatóak. Azt meséltem egy pár perccel korábban már, például a gyereknevelés, az nem egy csak apuka, csak anyuka dolog, hanem az egy közösségi dolog. Az, ahogy most az agyunk működik, az egy olyan ilyen evolúciós múltból jön, ahol az ember kis csoportokban élt, ilyen kis törzsecskékben, amit úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen 100-200 fős csoportok. Mindenki ismer mindenkit, mindenkit névről tudsz, együtt nőttél föl a veled egykorúakkal, és egy ilyen közösségbe születik bele a gyerek, ahol a közösség minden egyes tagja részt vesz abban, hogy ez a gyerek életben maradjon. Természeti népeknél a mai napig gyakori az, hogy például az egyszerre szoptatós anyák össze-vissza cserélgetik a gyerekeiket, és azt szoptatja éppen a gyereket, aki ott van. és nem egy 0-24 órás dolog anyukának lenni. Ott van a többi ember a közösségben, és az egész közösség felel a gyerekért. Tehát az is lehet, hogy amit mi most gondolunk családként, apuk, anyuk, a kisgyerek, a régi család, mondhatni, az az egész közösség volt, a teljes falu volt az, hogy család. Hogyha arra gondolunk, hogy a gyereknevelésnek mi az egysége, akkor az régen a teljes közösség volt. És azt is fontos így látni, hogy biológusként az egy külön kérdés, hogy mi a gyereknevelés egysége, vagy mit gondolunk arról, hogy utódnevelés, és megint egy külön dolog az, hogy a párkapcsolatok azok hogyan működnek. Mert akár megeshetne az, hogy mondjuk itt a pingvineknél, akár történhetne is az, nem ez történik, de akár történhetne is az, hogy mint a páva, a pingvin apuka tovább megy, de az egész közösség az otthon is melengeti a pingvinkölköket, független attól, hogy ki csinálta azt a gyereket, akár ez is megtörténhetne, és akkor ugye az utódnevelés az közösségileg történik, de itt nem egy monogám kapcsolat lenne akkor. Szóval ez két külön kérdés, hogy ki és hogyan fektet energiát az utódnevelésbe, és megint egy külön kérdés az, hogy az utódnevelés előtt az utód megcsinálása az hogyan történik, és ott ki mibe fektet energiát.
Két irányba is elágazna innen a beszélgetésünk. Mind a kettőt szeretném egy picit megérinteni. Az egyik maga Darwin személye, aki túl tudott lépni korának neveltetésén, nézőpontot tudott váltani. A másik irány pedig újabb családtag, aki túl van a reprodukciós koron, ő a nagymama. Darwin-féle evolúciós elmélettel valamilyen összefüggés mégis van, mert azt mondja, hogy evolúciós rejtély a nagymama léte.
Igen is, meg nem is. Nagymama hipotézis azt mondja, hogy a nagymama létnek is van előnye. Azt gondoljuk ugyanis, biológus szemmel, hogy van egy trade-off a között, hogy hogyan éri meg az utódaidat támogatni. Evolúcióban mondhatni a fizető eszköz, a pénz, az az utódaid, de nem csak a saját gyereked az utódod, az unokád is az utódod. Sőt, ha azt nézzük, hogy hol vannak a génjeid, és nem arra gondolok, hogy az én közvetlen utódomból akarok sokat, hanem a génjeimből akarok sokat, akkor igazából az is jó, hogyha a testvéreimet, vagy a testvéreim gyerekeit tudom életbe tartani, mert a génjeim ott vannak a testvéreimben, meg a testvéreim gyerekeibe is. És a nagymama hipotézisnél eljön az az állapot, ahol saját gyereket már nem éri megcsinálni, mert akkora nagy rizikó a saját gyereknek az elkészítése, mondjuk bele lehet halni a szülésbe, de még elég jó az állapot ahhoz, hogy más módon segítsen az ember a meglévő utódainak, az utódok utódainak. Ehhez a fontos információ az, hogy a legtöbb állat az úgy működik, hogy hát öregszünk, az egy ilyen genetikailag kódolt dolog, hogy mennyi ideig tud egy valamilyen fajhoz tartozó élőlény élni, és a legtöbb élőlény az úgy van összerakva, hogy ha már nem tud utódot csinálni, akkor vége van az életének. De vannak olyan élőlények, amik nem így vannak összerakva. Olyan helyzetben, olyan környezetben élnek, ahol megéri életbe maradni. Ahhoz, hogy ez megérje, ahhoz az kell, hogy nagymamaként hasznos tudjon lenni ez az élőlény. Ha azt nézzük, hogy ez az embereknél hogy történik, akkor azt hiszem, hogy ez nincsen megemlítve a könyvben, de ez az egyik nagy kedvenc kutatásom. Ki lehet azt mutatni, hogy azok a gyerekek, akiknek van anyai nagymamája, azok kövérebbek és egészségesebbek óvodáskorban, meg azelőtt, bölcsödéskorban, mint azok a gyerekek, akiknek nincsen nagymamája egyáltalán, vagy csak nagypapája van neki. És az anyai nagymama jobban hízlal, mint az apai nagymama. A nagypapa az alig hízlal, meg nincsen egyáltalán nagyszülő, akkor az meg hát egyáltalán nem hízlal. Nem csak a tudás átadás lehet fontos, de hogy effektív kalóriában mérhető a gyerekhez hozzáadott értéke egy ilyen nagyszülőnek, akár így az embereknél is. Ezt a tudás is egy fontos dolog, és a hosszú életű szociális állatoknál tud ez felmerülni. Nem véletlen az, hogy amúgy a nagymama intézmény az egy ritka dolog. Ahol mégis találunk nagymamákat, ott szociális állatokról van szó. Mi emberek nagyon szociálisak vagyunk, itt van körülöttünk az összes barátunk, meg a kultúránk. Az elefántok, amiket említettél, ők is nagyon szociálisak. Az elefánt eredetileg arra van tervezve, hogy nagy csoportokban vándoroljon. Amit most látunk állatkertben, hogy egy-két elefánt van, az az elefántnak nagy magány. ha most elmegyünk Afrikába vagy Indiába elefántot nézni, akkor azt fogjuk látni, hogy viszonylag kis csoportokban léteznek, mert nincsen elég elefánt ahhoz, hogy nagy csoportba tudjanak létezni, de ők eredetileg egy nagy csoportban élő élőlény, ebben nagyon hasonlítanak az emberhez. És a boldog elefánt az az, aki sok másik elefánttal él együtt. Tehát ők nagyon szociális állatok az elefántok, és az amúgy szerintem az egyik nagy tragédiája a világnak, hogy most már nem látunk igazi elefánt csordát. 1800-as éveknek a végéről még vannak olyan kisrepülős felvételek, hogy lehet látni azt, hogy megy a repülő, és a végtelenségig elefántok olyan hatalmas nagy csordában, mint ahogy az antilopokat tudjuk elképzelni. Tehát, hogy elképzelhetetlen ez mai fejjel. Szóval az elefánt is egy nagyon-nagyon szociális élőlény, mint ahogy az ember, náluk is van nagymamaság, és a bálnáknál
igen,
van még nagymamaság, ők is nagyon-nagyon szociális élőlények, nagyon kommunikatív, állandó közösségben élő barátokkal rendelkező, a bálnáknak van legjobb barátja, az elefántoknak is van legjobb barátja, mint az embereknek. Szóval nagyon-nagyon közösségi lények. Olyan állat, ahol van nagymama, de nincs közösség, egyetlen egyet tudok, és nem is vagyok benne biztos, hogy igazán nagymamának mondható, egy levéltető az olyan, hogy tovább él azután is, hogy nem tud szaporodni, és csak a lányok csinálják ezt, hogy ők ott tovább élnek. Ugye, ha nincsen körülötted közösség, akkor nem maradnak ott az unokák. Akkor nem tudsz róla gondoskodni. Darwin, mit ad Isten, férfi volt. Akkoriban, ha az ember tudománnyal kívánt foglalkozni, akkor ezek voltak a minimum elvárások, legyen az illető legalább férfi, ja, és hogyha Európáról beszélünk, akkor nem árt hozzá a jó anyagi helyzet sem, mi egymás. Tehát olyanról tudok mesélni, hogy az evolúció, amit ő nem evolúciónak hívott, vagy ő nem hívott evolúciónak, ez egy beugratós kérdés, hogy a Darwin híres könyvében, a fajok eredetében hányszor szerepel az evolúció szó, mert egyszer sem, mert ezt a szót nem ő találta fel. Szóval az, hogy összeállt neki ez az egész elmélet, amit ma mi evolúciónak hívunk, ahhoz amúgy kellett neki egy teljes élet. Mint ez úgy történt, hogy hajózott a Beagle-ön, naplót írt, tehát ő adatot gyűjtött ilyen szempontból, nagyon másként tette ezt, mint ahogy azt most a modern kor kutatója csinálja, amit ő adatgyűjtésnek hívott. Én megbuktatnám most az egyetemistát, aki az én kezem alatt dolgozik, hogyha így gyűjtene adatot, de akkoriban ez volt az elfogadott. Az ő adatgyűjtés az úgy nézett ki, hogy ment és bámult, és amit látott, azt leírta, meg lerajzolta. Ugye nem lehetett akkoriban fotózni, úgyhogy nagyon szép rajzokat készített mindenről, amit látott, és azt tűnt föl neki, hogy ahogy haladnak a hajóval, szép folyamatosan változik, amit lát. De hogy ha csak kicsit megy, akkor alig látni ezt a változást, de hogyha sokat megyünk, akkor meg teljesen máshová érünk ezeken a kis folyamatos változásokon keresztül. És hogy egész élet kellett neki, meg nagyon-nagyon sok olvasmányélmény, és nagyon sok beszélgetés más kutatókkal, meg levelezés más kutatókkal ahhoz, hogy az evolúciónak azt a részét megértse, hogy ez egy folyamatos változás, az a fajok változnak. Ez egy nagyon-nagyon eredeti gondolat volt, hogy a faj az nem egy állandó dolog, hanem változik, tehát nem az történt, hogy a jóisten megteremtette, és azóta is úgy van változatlanul, hanem hogy változhatnak ezek az állatok. Amúgy, ha a hangulatot, hogy milyen lehetett úgy élni, hogy nem tudván arról, hogy mi az, hogy evolúció, nem tudván azt, hogy új fajok keletkezhetnek szép lassan, vagy eltűnhetnek, kihalhatnak új fajok. Hogyha ezt a milliót szeretné átérezni az ember, akkor nagyon jó szívvel tudom ajánlani az Utolsó Egyed című könyvet. Ez egy gyönyörű regény, női írótól amúgy, sajnos nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, de én arra tippelnék, hogy Sibyl Grinberg. Hát nagyon tudom ajánlani. Hát olyan szempontból ugye ide kapcsolódik, hogy a kor, amikor játszódik ez a könyv, az Utolsó Egyed, az azelőtt van, hogy Darwinnak az elmélete az elterjedt volna. Azt lehet végigkövetni, ahogy a főszereplő és a környezete rádöbben arra, hogy fajok el tudnak tűnni. Kiváló arra, hogy olyanokon gondolkozzon az ember, hogy milyen lehetett élő világot úgy látni, hogy semmit nem tudunk arról, mi az, hogy evolúció. Tényleg semmit. Darwin hiába az, hogy annak a kornak a tudósa volt, szerintem nagyon haladó szellemű, egy csomó minden egyébben amúgy, de azért azt is kell tudni, hogy azóta nagyon sokat változott a világ, például ma már én is mehetek egyetemre, a hangomból biztosan hallani, hogy nő vagyok, és ez nekem nagyon jó, hogy mehettem egyetemre, és kutathattam, és így hozzáadhatom a saját nézőpontomat is, ami amúgy meg azért fontos, erről a könyvben nincsen szó, ez az én egyik ilyen szakterületemhez tartozik. A kutatásban, de amúgy mindenhol, máshol is, különösen fontos az, hogy minél több nézőpont meg tudjon jelenni, minél több különböző szemüvegen keresztül tudjunk ránézni az adott problémára, és a különböző háttér az segít abban, hogy különböző szemüvegekkel tudjunk létezni. Éppen ezért a modern kutatás ez nem csak abban jó, ha divers, hogy van benne nő, ugye ez egy más típusú szemüveget ad, de abban is divers, hogy például milyen háttérrel jövünk. Most már nagyon sok olyan kutatócsoport van, ami multidisziplináris. Nekem például volt szerencsém úgy dolgozni, hogy biológus, biofizikus, szociológus, közgazdász és pszichológus dolgozott közösen egy csapatba, és teljesen másképp néznek rá ugyanarra a problémára. Nem véletlen az, hogy Darwinnak is voltak levelező partnerei, voltak kutató, tudományos barátai, akik más szemszögből tudtak ránézni ugyanezekre a problémákra. Az evolúció elmélete ilyen szempontból az nem Darwin érdeme csak. Az Darwin és barátai érdeme, akikkel ezt meg lehet beszélni. A kutatás soha nem egy magányos dolog. Mindig segít az, hogyha sok szemszögből nézünk rá a dolgokra. És a női lét az is egy szemszög, ami teljesen más gondolatokat hoz be. A számomra például teljesen meglepő dolog volt, hogy az, hogy hogyan lehet terhes nőt gyógyítani teljesen átlagos betegségekbe, arról rettenetesen kevés tudásunk van. Tehát mondjuk az, hogy milyen fájdalom csillapító adható a terhes nőnek, ha fáj a feje, nem azért nem adunk neki fájdalom csillapítót, mert baja lesz, hanem mert nem tudjuk, hogy baja lesz-e tőle, mert nem nézik. Ugye egyfelől ennek van egy etikai problémája is, hogy hogyan állsz neki terhes nőkön gyógyszerkutatást végezni, de másfelől meg az is van, hogy egy csomó ideig senkit nem érdekelt. Nagyon sok mindenben hajlamos azt elfelejteni az ember, hogy az emberiségnek egy kicsivel több, mint a fele, az nem férfi. És nagyon sokszor az, hogy az alapértelmezett ember az a fejünkben, az átlag ember az a fejünkben a 70 kilós, 40 év körüli férfi ember, és ehhez van nagyon sok minden hozzápasszintva a világunkban, de ez egy teljesen másik témára vezetne el. Annyira még visszakanyarodnék, hogy arra vannak kutatások, hogy azok a csoportok, amiben van legalább egy nő, azok jobban működnek, jobban kooperálnak és innovatívabbak, úgyhogy a kutatói létben is, a kutatócsoportokban van legalább egy nő, azok a kutatócsoportok sikeresebbek, többet publikálnak, jobban tudnak pályázatot elnyerni, ami egy mérőeszköze annak, hogy mennyire sikeres egy kutatócsoport, hogy mennyit publikál és hogyan vannak pályázatai. És így valószínűleg, ha Darwin ma élne, és ugyanazzal a koponyával rendelkezne, csak a mai kulturális beállítottságokkal, akkor Darwin nem egyedül csinálná ezt, hanem kutatócsoportba csinálná ezt, amiben valószínűleg lenne nő. Valószínűleg nem is egy, tudván azt, hogy a biológia az most már nem annyira férfi dominált, mint volt Darwin idejében.
Ez rengeteg tudás van ebben a könyvben összefordva. Én szerintem itt a kutatás maga is lenyűgöző a mennyiségi kutatók alapján.
Dr. Orbán Ildikó kollégámmal közösen csináltuk a könyvnek a lektorálását, akkor nagyon sokszor beleszálltunk abba, hogy úristen, erről még tudnánk annyit mesélni, egy kicsit pontosítani, még hozzátenni, még egy állatot megemlíteni, vagy még egy érdekességet arról, hogy ezt hogy csinálja ugyanaz az állat, és duplájára tudtuk volna szerintem minimum növelni ezt a könyvet, a saját tudásunkat hozzátéve a könyvben megjelenő tudáshoz, és biztos vagyok benne, hogy eredetileg ez a könyv hosszabb volt, csak ügyesen meg lett húzva. Tehát ha a kérdés az volt, hogy lehetett volna-e tovább bővíteni, akkor igen, a szaporodás biológia és a szexuális szelekció, amikről itt szó van, az egy hihetetlenül izgalmas és momentán nagyon pezsgő terület, amin amúgy egy csomó magyar kutatócsoport is dolgozik.
A magyar kiadás egyik szakmai lektorával, dr. Makos Judit biológussal beszélgettünk, Anna Blix, a Várandosság 47-e című és 81 további mód a szaporodással című munkájáról. A kötet a Figura könyv kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy Charles Darwin a Fajok eredete című munkájában hányszor írja le azt a szót, hogy evolúció. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta. Ez a Civil Rádió keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgat könyvekről beszélgetéseket, akkor érdemes felkeresni a műsor podcast oldalát a hu.cba.media/podcast/keménykötés oldalt. Ha pedig tetszik, amit ott hallhat, akkor érdemes megosztani az barátaival és üzletfeleivel. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát